a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Dicsérjük az Urat testvérek elénekelve a 151-es ének első két versét. A 151. ének első két versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek igéjét a Máté evangéliumából, a 20. részből. Felolvasom az igét a Máté evangéliumának 20. részéből, a 17. verstől kezdődően. Amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik: Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigunyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék. De harmadnapon feltámad. Akkor odament hozzá a Zebedeus fiainak anyja, fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle: mit akarsz? Ő így felelt: mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felül üljön a te országodban. Jézus így válaszolt: nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek: ki tudjuk. Erre ő ezt mondta nekik: az én poharamat ki isszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi 10, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta: tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, megvalván bűneinket együtt, hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 427. ének első három versét. A 427. ének első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, hogyha éltünk vándorútja néha sötét völgybe tér. Imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, olyan jól megfogalmazta valamikor az ének írója, hogy a mi életünk néha sötét völgybe tér, hogy az élet sokszor megterhel minket, sőt, nyom a vétek súlya is bennünket, és bizony, ilyen állapotban kihez menekülhetnénk, hanem hozzád, aki éppen a megterhelteket, a megfáradtakat hívogatod újra és újra magadhoz. Istenünk, köszönjük, hogy ez a hívás halk és szelíd hang formájában, de mégis határozottan érkezik hozzánk. Köszönjük, hogy te nem lármázol az utcán, köszönjük, hogy nem úgy jelensz meg, mint a politikai hadjáratok szónokai. Köszönjük, hogy nem reklámozod túl önmagadat. Köszönjük, hogy tetteid, lehajló szereteted és könyörülő irgalmad beszélnek istenségedről, hatalmadról, nagyságodról, hitelességedről. Istenünk, köszönjük hálaadással mindazt, amit Jézus Krisztus személyében mutattál meg nekünk. Köszönjük az ő lehajló szeretetét, köszönjük a betegekkel, elesettekkel, nyomorultakkal, bűnösökkel való törődését. Köszönjük, hogy ma is utánunk jön, és szétárasztja köztünk az ő fölemelő szeretetét, az ő meggyőző lelkét. Köszönjük neked, hogy így szabadulhatunk bűnterheinktől, így szabadulhatunk a hétköznapok gondjának, súlyától, így oldódhatnak fel a te közeledben szívünknek nagy és súlyos kérdései. Köszönjük, hogy a te közeledben van vigaszuk a gyászoló testvéreinknek. Köszönjük, hogy a te szabadra van gyógyulásuk a betegeknek, és köszönjük, hogy a te érkezésedre föloldódik a magánya az egyedül lévőnek. Köszönjük, hogy a te szereteted melegségében eltűnik szívünk ridegsége. Köszönjük, hogy a te bátorító szódra föloldódik szívünk félelme, és köszönjük, hogy a te igéd világosságában eltűnik a mi szívünk homája és sötétsége. Köszönjük neked, hogy ezért hívsz újra a te közeledbe minket, mert látod, szükségünk van a megnyugvásra, a megbékélésre, szükségünk van lélekerősítő mennyei gyógyszerre, szükségünk van a te életadó beszédedre, amelyik bennünk is életet fakaszt, új reményt gyújt a szívünkben, amelyik ismételten megerősít minket a hit útján való járásban. Cselekedj hát azért kegyelmesed Istenünk velünk ezen a mai napon is. Köszönjük hálaadással, hogy itt lehetünk, és újra hallhatjuk a te szavadat. Amen. Készüljünk meg a testvérek Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 435. ének első két versét. A 435. ének így kezdődik: Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövéd nekem. Testvérek, hallgassuk meg Istenek üzenetét, amit az írva található az imént idézett részben, a Máté evangéliumának 20. részében. A Máté evangéliumának 20. részéből olvasom Isten igéjét, a 25. verstől kezdődően. A Máté evangélium a 20. részének 25-től 28-ig terjedő verseit hallgassuk figyelmes és csendes lélek. Jézus magához hívta őket, és ezt mondta: Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Drága testvérek, Máté evangéliumának 20. részében első ízben olvasható az, hogy Jézus bejelenti a tanítványainak az ő szenvedéseit. Útközben Jeruzsálem felé szól Jézus arról nekik, ami rákövetkezik Jeruzsálemre. Jézus több ízben is beszélt arról a tanítványainak, hogy mi vár rejá Jeruzsálemre. Különös, hogy amikor bejelenti a Jeruzsálemben rejáváró szenvedéseit, mind a háromszor hozzáfűzi azt is, de harmadnapon feltámad. És tudjuk, később Jézus megfeszítése napján a tanítványok kétségbeesésükben, a hirtelen rájuk szakadt gyászban Jézusnak ezt az utolsó szavát, ígéretét teljesen elfelejtették. Miszerint harmadnapra feltámad. Feltámadása napján, amikor már az asszonyok is hozták az ő feltámadásának a hírét, akkor is zavarban voltak, hitetlenkedtek, és még akkor sem jutott eszükbe az, amit Jézus megígért nekik, hogy harmadnapra feltámad. És különös, hogy miközben haladnak Jeruzsálem felé, miközben Jézus teljes elszántsággal indul, hogy életét adja váltságú sokakért, ahogy itt fogalmaz alapigényben, aközben különös kéréssel jön Jézushoz a Zebedeus fiak anyja, Jakab és János, a két testvér édesanyja. Mint egy különleges helyet igényel számukra, fiai számára, Isten országát. Hogy kedvezményezze, egy kicsit kivételes bánásmódban részesítse őket. Úgymond közben jár Jézusnál azért, hogy előkelőbb helyre kerüljenek a mennybe, mint a többi tanítvány. Mintha csak a földi rangsorolás, a földi pozíciókért való tülekedés vetítődne ki odaátra ennek az asszonynak a szívébe. És ezért mondja Jézus, nem tudjátok, hogy mit kértek. Azt mondja, hogy ez a versengés, ez a hatalomra törekvés, ez az elsőbségért való harc, ez a pogány világ jellemzője. Közöttetek ennek már rég nem így kellene működnie. És ezért hívja magához újra tanítványait mondva, ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagyjá akar lenni, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Döbbenetes Jézusnak ez a kijelentése. Ami megszokott emberi természetünkkel megy szembe Jézusnak ez a tanítása. És ezért háborog sok ember akkor is, és háborog ma is Jézus különleges rendhagyó tanítása. Mert ez a világ egészen más életstílus gyakorol. A nagyságra, az elsőbségre, a hatalomra tör minden áron. Ezért van annyi viszály a családokban, ezért van annyi harag a testvérek között is, ezért van annyi meg nem értés, feszültség, sőt, háborús helyzet nemzetek, népcsoportok között. És ezért kell rettegnie a mindenkori világnak egy újabb háború kitörésétől, mert még mindig nem tanulta meg az ember azt, amit Jézus nem csak elméletileg adott elénk, hanem amit gyakorlatban is megélt közöttük. Hiszen alapigényben azt mondja, az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgálja, és életét adja váltságul sokakért. Döbbenetes Jézusnak ez a kijelentése. Ha mélyen elgondoljuk ennek értelmét, meg is szégyeljük magunkat. Valahogy érezzük, hogy megaláz minket Jézus, amikor ilyesmit mond önmagáról, hogy ő nem uralkodni jött, hanem szolgálni nekünk. Kiknek? Azoknak, akik nem vagyunk méltók arra, hogy maga Isten álljon be a mi szolgálatunkba. Pedig jaj, de szeretnénk, és akarjuk sokszor. És diktáljuk Istennek, hogy ezt tegye, azt tegye, így döntsön, úgy döntsön, mindig a javunkra. Az már nem érdekes, hogy esetleg mások kárára, de feltétlen a mi javunkra. És Jézus, lám, a
hozzá méltatlan tanítványokat is szolgálja.
Kiket? Ezt a szűk tanítványi kört, a 12-ből álló, akik közt ott van Jakab és János, lám, akik versengenek az elsőségért. Ott van Péter, aki meg fogja tagadni, ez nem sokára. Ott van Júdás, aki aljas módon 30 ezüst pénzért, legolcsóbb rabszolga áráért eladja őt az ellenségeinek. Ott van Tamás, a kételkedő, mondhatni, minden fajta embert képvisel ez a 12. Minden olyan embert, aki méltatlan Isten szeretetére. Aki egyáltalán nem érdemli meg azt, hogy Jézus a keresztre menjen érte. Hogy Jézus szolgáljon nekik. Hogy Jézus az életét adja váltságul érettük. Ravi Zakariás, a neves indiai származású kanadai professzor és világszerte közismert neves keresztény előadó idéz egy amerikai keresztény újságból egy érdekes cikket, ami egy drogfüggő fiatalról szól, aki Amerika egyik városában élt. Ez a cikk egy szociális munkás tollából származik, és így hangzik. A drogfüggő fiatalról szólóan. Mocskos volt, arrogáns, tisztességtelen, nehezen elfogadható, megbízhatatlan, csúnya, mindenkitől elutasított és magányos. És ő tudja mindezeket. Azt is tudja, hogy semmi sem teszi őt másoknak ajánlhatóvá. Nincs mit felkínálnia. Tudja, hogy semmi nincs a lényében, ami valakinek is a szeretetét felébredhetné irányba. Tudja, hogy nem lehet őt szeretni, de éppen azáltal, hogy elismeri és megvallja, hogy nem érdemli mások szeretetét, mindnyájunkat képvisel. Mert ebben a tekintetben mind olyanok vagyunk, mint ő. Közülünk senki sem szerethető igazán. Sőt, mi több, ennek a fiúnak az élete rámutat valamire önmagán túl. Az evangéliumra. Arra az Istenre mutat, aki szeret minket, annak ellenére, hogy mi gyűlöljük őt. Szeret minket annak ellenére, hogy mi nem felelünk meg szeretetének. Szeret annak ellenére, hogy nem járunk a kedvére. Isten jó kedvéből szeret minket, és elfogad. Noha semmink sincs, amit felajánlhatnánk neki. Ennek a fiúnak elutasító létében rejtőzik Isten igényének botrányos titka. Mennyire mély igazságot fogalmaz meg ez az amerikai szociális munkán. Hogy lám, mindnyájan Isten személyében hasonlók vagyunk ehhez a szeretetre egyáltalán nem méltó, drogfüggő fiatalhoz. És ez az Isten igéjének, Isten szeretetének a botránya. Ez az, ami sokakat fölháborít, mint ahogy az írástudókat, farizeusokat, a nép akkori lelki vezetőit fölháborította az, hogy Jézus leült egy asztalhoz a vámszedőkkel, a paráznákkal, a megvetett bűnösökkel. El is nevezték őt a bűnösök barátjának. Lám, ezekhez jött Jézus, hogy szolgáljon nekik. És ezért van esélyünk nekünk is mindenkori bukdácsolóknak, sokszor szeretetre méltatlanoknak. Van esélyünk arra, hogy mégis szeretett lények legyünk. Ha nem szeret eléggé a társad, vagy a gyermeked, vagy a szomszédod, vagy a munkatársad, ne felejtsd, hogy Isten Jézus áldozata árán, élete árán bizonyította, hogy mennyire szeret téged. Hogy halljuk mindig a feloldozó igében János 3.16-ból. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Érte is. És ez az, ami fölemel.
Ez az elgondolkoztat. Ez az, ami minket is szeretetre, sőt, szolgálatra késztet. Azt mondja Jézus, ha valaki első akar lenni köztetek, az legyen a rabszolgátok. Ha valaki első akar lenni köztetek, az legyen a rabszolgátok. Az elsőség vágya miből fakad? Az önzésből. Hogy én magamat szeretem a legjobban. És a másik szolgáljon ki engem, segítsen rajtam, törődjön velem, táncoljon körül, szeressen, legyen kedves mindig, legyen türelmes, legyen figyelmes. Ez mind arról szól, hogy az énem milyen nagy. A szolgálat pont a fordítottjáról szól, hogy én legyek másoknak szeretetből a szolgája. Valaki nagyon frappánsan így fogalmazta meg, hogy az önzés nagynak tartja és kiszolgáltatja magát. A szeretet szolgál. És ettől nagy. Az önzés nagynak tartja és kiszolgáltatja magát. A szeretet szolgál. És ettől nagy. Nem véletlenül szólít fel a Galata 5.13-ban Pál apostol arra, hogy szeretetben szolgáljatok egymásnak. Szeretetben szolgáljatok egymásnak. Egyszer egy fiatal asszony hosszú hónapokon át ápolta az őt gyűlölő anyósát. Etette, itatta, mosdatta, és egyszer, amikor fölébe hajolt, az idős asszony magához húzta a menye fejét, és sírva megcsókolta. Utána ez a hitben járó fiatal asszony így számolt be erről a jelenetről a lelkipásztorának. Úgy éreztem, hogy abban a percben maga Isten csókolt meg engem. Igen, ilyen csókot a Jézus követésében kaphatunk csupán. Csak abban a szolgálatban, amikor már az önzésből kilépek, és az általam nem szeretett, sőt, esetleg engem gyűlölő is tudom szolgálni azzal a szeretettel, amivel Jézus szolgál nekünk, akik őt keresztre küldtük, nekünk, akik megbotránkozunk sokszor benne, nekünk, akik nem értjük sokszor őt, sőt, akik olyan nehezen mozdulunk a követésére, mert azt mondjuk, tanítása ugyan szép, de a gyakorlatban megélni képtelenség. És ezért sokszor hozzá se kezdünk. Pedig néha csak ennyiből áll, hogy aki minket gyűlöl, azt szeretettel ápoljuk, gondozzuk, etessük akár. Mert csak ez az a szolgálat, ami méltó Jézushoz. És csak ezen az úton kaphatsz te is csókot Istentől. Azt az elismerést, hogy jól van, jó és hű szolgál. Testvérek, ez a többlet a Jézus tanításában. Hogy Jézus elénk élte ezt a szolgálatot. Azt mondja alapigényben, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgál. És életét adja váltságul sokakért. Ezért indul Jeruzsálembe. Ezért megy a keresztre. És azzal pecsételi meg a kereszt áldozattal az ő tanítását. Ezáltal lesz hiteles, hogy ő nem csak beszél róla, hanem gyakorlatban bemutatja nekünk a vérig menő áldozatos szolgálatot. Itt van a hatalmas különbség a kereszténység és más világvallások között. Stanley Jones, a neves amerikai misszionárius, aki évtizedekig szolgált Indiában, számol be egy írásában a következő esetről. Egy előkelő hindu asszony egyszer elvitt a közösségükbe, a keresztény közösségbe egy megesett fiatal nőt. És ezt mondta. Elhoztam ezt a szerencsétlen teremtést hozzátok, hogy mentsétek meg őt. A férjem valamikor egy csodálatos történetet olvasott fel nekem a ti szent könyvetekből, arról, hogy amikor házasságtörésen kaptak egy nőt, mit mondott neki Jézus, és hogyan mentette meg őt. A mi szent könyveinkben nincsenek ilyen történetek. Azért hoztam el hozzátok ezt a lányt. Ilyen őszinte vallomás egy hindú, előkelő hölgy részéről. A mi szent könyveinkben nincsenek ilyen történetek, mint a ti szent könyvetekben a Bibliában. Nyilván tudjuk, mire utalt, amikor a házasságtörésen kapott asszonyt Jézus különös bölcsességgel és szeretettel megmenti a halálra követést. Nem igazolja a bűnét, de a bűnöst nem engedi kivégezni. Mert tudja, hogy akik kivégeznék, azok sem tiszták. Azok is hozzá hasonló bűnösök. Nincs hát jogunk ítélkezni egymás fölött, hanem szolgálni, ha kell életet menteni, minden áron. Minden áron. Ezt teszik nagyon sokan az elhívott keresztények közül, akik valóban őszintén és komolyan követik az ő mesterüket, Jézus Krisztust. Megint csak Rávi Zakariásra utalok, aki egyszer Indiában meglátogatta a Teréz anya által alapított egyik menhelye, ennek a neve Tiszta Szív. És leírja a következő. Ott láttam egy elég fiatal férfit, aki koránál sokkal idősebbnek látszott. Lefogyva és nagyon fáradt arckifejezéssel feküdt egy európai nő karjaiban, aki egy csepegtetővel táplál. Odafordultam a feleségemhez, és azt mondtam neki, lehet, hogy csecsemőkorát leszámítva, első alkalommal tartja valaki a karjaiban. A nővérre emelt szemei végtelen hálát sugároztak. Tudjuk, Teréz anya menhelyein, kórházaiban ilyen szeretettel szolgálta, Krisztusért, ingyen, a szeretett misszionárius és szolgálnak manapság is, noha Teréz anya már nem él, de az által alapított menhelyek és kórházak sokassága utolsó segítséget nyújtanak azoknak a szerencsétlen haldoklóknak, akik az utcán születtek, élték le az életüket. És nekik igyekeznek a szeretett misszionáriusai Krisztusért igazi szolgálatkészséggel úgy szolgálni, hogy emberhez méltó haláluk legyen. Egy bibliai iskola egyik legmagasabb rangú tanára a férfiak mosdó helyiségét gyakran találta piszkosnak a reggeli tisztálkodás után. Türelmesen megtisztította a berendezéseket, és letérdelt, hogy a padlót is szárazra törölje. Legjobb előadásai tehát nem kizárólag a tanteremben tart. Ez volt a legmeggyőzőbb előadása. A tisztelt tanáruk példája nyomán, aki feltörölte utánuk a mosdót, a hallgatók megaláztattak, és arra indítást kaptak, hogy szeretetben szolgáljanak mindig egymásnak. Mert csak tanítani és elméletileg mondani, hogy hogy kell szolgálni szeretette egymásnak, nem elég, hanem azt bizonyítani kell türelemmel, alázattal, kedvességgel és következetességgel. A neves amerikai elnök George Washington, amikor még tábornok volt elnöksége előtti időben, egyszer egy alantas szolgai munkát végzett. Meglátta ezt egyik embere, és ezekkel a szavakkal fordult hozzá. Tábornok úr, ön túlságosan is nagy ember ahhoz, hogy ilyesmit végezze. Ó, nem, felelte mosolyogva Washington. Éppen a megfelelő magasságon mond meg hozzá. ilyen derűvel és ilyen alázattal közeledni a legalantasabb szolgálathoz is. Most ezt csak az a hívő lélek tudja, akit már rabul ejtett az Isten szeretete. Akinek nagyon sokat mond az, amit Jézus Krisztus itt fogalmaz alapigényben. Hogy közöttetek ne így legyen. A népek fejedelmei uralkodnak a népeken, hatalmaskodnak rajtuk, de közöttetek ne így legyen. Hanem aki nagyja akar lenni köztetek, az legyen a szolgátok, és aki köztetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Akár a legmaximálisabb áldozat árán is. Bebizonyítva ennek az uralomra törekvő, hadakozásra beállított világnak azt, hogy lehet másként is. Lehet szeretetből, lehet alázatból, lehet szolgálatkészségből. Jézusért úgy cselekedni és helytállni ebben a világban, hogy az sokak örömére legyen. Testvérek, válaszol Isten igéjére énekeljünk. A 475-ös ének első két versét énekeljük. 475-ös ének így kezdődik. Új szívet adj, Uram, én nekem. 475-ös ének. Imádkozzunk! Istenünk, édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy Jézus Krisztusban úgy lett testé a minket kereső szereteted, hogy az kikerülhetetlen legyen. Olyan feltűnő módon jelent meg, hogy némelyek megbotránkoztak rajta, mások pedig nagyon örültek neki. Ma is így választja ketté az embereket, az ő megjelenése, az ő rendhagyó tanítása, és az ő különleges magatartása. Köszönjük Jézus a te szolgálatodat, a vérig menő áldozatodat. Köszönjük, hogy mindezt azokért, az emberekért cselekedted, akik nem is voltak méltók reja. Nem csak a szűk tanítványi kör tagjaiért, hanem mindnyájunkért. Köszönjük, hogy minket, kételkedőket, bukdácsolókat, tagadókat, elsőségért versengőket, nagyságra pályázókat is a te szereteteddel akarsz meghódítani. Azzal a nekünk szolgáló szeretettel, amelyik sokszor megszégyenít, megaláz, hogy utána megtanítson azon az úton járni, amint te is jártál. Hogy ne nagyok akarjunk lenni az önzés révén, hanem szolgálni akarjunk szeretetből, mert ez tehet igazán nagyja minket. Köszönjük neked, Jézus, hogy a kereszt felé vezető úton is tanítgattad tanítványaidat, akik a kereszt közelében is elsőségért versenytek te melletted, és nem észlelték, hogy közöttük van a legnagyobb, a mindenség ura. Köszönjük hálaadással, Istenünk, hogy alázatra, szeretetből fakadó szolgálatra serkentesz minket nap mint nap. Segíts nyitott szemmel járni, észrevenni mindig azokat a lehetőségeket, amikor szeretetből szolgálhatjuk embertársainkat a te nevedben, ingyen. Köszönjük neked, hogy imádkozhatunk a betegekért, a szenvedőkért, a magányos lelkekért. Imádkozunk a gyászoló testvéreinkért, közelebbről azért a családért, ahol az elmúlt héten utolsó útjára kísérték a kedves édesanyját, nagymamát, dédnagymamát, ők nagymamát. Köszönjük hálaadással, hogy te vigasztalod a gyermekeket, az unokákat, dédunokákat, minden hozzátartozót, közeli és távoli, rokont és barátot. Köszönjük neked, hogy hordozol továbbra is mindnyájunkat, ígéreted szerint, minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Mondja el, kiki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Köszönjük háladással, Urunk, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgését. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejben a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el. Kelemen Alexander, 36 éves ideggyógyász orvos, súlyos máj műtétjének az anyagi támogatására, mint már jeleztük, nevezett testvérünk a Farkas utcai gyülekezetnek presbitere és alaptagja, sok beteget segített már nyomorúságában, és lám most ő szorul reja a mi anyagi támogatásunkra. Hisszük, hogy a nagyon drága, súlyos máj műtét sikeres lesz a mi támogatásunk nyomán is. Az ifjú házas testvéreimnek szeretettel hirdetem újra, hogy készülünk a ránk következő szombaton, március 29-én egy csendes napi programra, egész napos programra, reggel 9-től estig tartó program lesz a gyalui gongvillában. Kérem a jelentkezéseket mielőtt megtenni, aki szeretnétek jönni, akár a levelező listán, vagy akár szóbeileg, vagy telefonon, hogy két napon belül tudjam összesíteni a jelentkezők létszámát. Nagyon gazdag program ígérkezik szombatra. Megérkezett az üzenet és a Református Család című újság, akik megrendelték hátul az asztalnál, átvehetik. Szomorú szívvel közlöm, hogy az elmúlt héten pénteken kísértük utolsó útjára gyülekezetünk közösségéből özvegy Berecki Józsefné született Lengyel Zsuzsánna asszonytestvérünket, aki életének 95. évében hunyt el. A Gyár utca 125 szám alatt lakott valamikor. Gyászolja őt 5 lánya, vői menye, 12 unokája, 9 dédunokája, 2 ükunokája, keresztgyermeke és további hozzátartozó. Imádkozó szeretettel kérjük Isten vigasztalását mindnyájuk számára. Testvérek, a magyarországi választásokra készülve a Magyar Nagykövetség újra felkért, hogy hirdessük, hogy akik ezekben a napokban meg fogják kapni, nyilván az, akik regisztráltak már a magyarországi szavazásokra, magyar állampolgárok is lévén, és szeretnének szavazni, meg fogják kapni postán néhány napon belül a szavazólapokat, és ezeket nem kell postázni és körülményeskedni, és még be se kell vinni a nagykövetségre, hanem itt helyben megint szerveznek a nagykövetség emberei 2 olyan napot, amikor el lehet ide hozni, itt a kis teremben fognak találkozni, egyszerűen ki kell tölteni, nagyon egyszerű lesz kitölteni ezeket a szavazólapokat, és borítékban ide be kell majd hozni nekik. 2 napot jelöltek ki erre, Ránk következő szombaton, március 29-én, délelőtt 10-től 12-ig lesznek itt, és lehet akkor behozni. Aki már megkapta esetleg, vagy ezen a héten fogja megkapni postán ezeket a szavazólapokat, azok már szombaton behozhatják ide, 10-től 12-ig. És a következő alkalom a rákövetkező héten lesz, április 2-án szerdán, amikor délután 4-től este 6-ig lesznek itt, és akkor is be lehet hozni ezeket a szavazólapokat. Tehát most szombaton 10-től, és április 2-án szerdán délután 4-től. Testvérek, ne felejtsük el, hogy már az egy hétre, március utolsó vasárnapja lesz, és ez azt jelenti, hogy jön a nyári időszámítás. Tehát már az egy hétre, vasárnap már az új nyári időszámítás szerint jövünk a templomba, azaz hajnalban egy órával előre kell vinni az óramutatót, és úgy a nyári időszámítás szerint készüljünk már a istentiszteletre jönni, ami valóságban azt jelenti, hogy a mai idő beosztáshoz képest egy órával korábban kell jönni, ne felejtsük el. És még van egy hirdetés, április 5-én szombaton készülnek szülőknek, gyerekeknek egy ilyen húsvéti alkalomra, az óvodásoktól kezdve a 7. osztályos kori mindegyik korosztályt várjuk szülőkkel együtt, amikor ilyen kézműves készülődés lesz húsvétra, tehát április 5-én szombaton délután 3-tól 5 óráig tart ez a lehetőség és alkalom. Majd még mázai hétre is fogjuk ezt hirdetni. Most pedig folytassuk, testvérek, a megkezdett 475-ös énekünket, a 475-ös ének harmadik versét énekeljük, mely így kezdődik. Jézus, a te gyógyító kezed megfogta már a szívemet. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Testvérek, áldásra várva, énekeljük a 254 bélyegzésű ének első versét. 254 bélyegzésű ének első versét énekeljük fennálló énekként. Így kezdődik, erős várunk nekünk az Isten. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.